istene, mint halálé.
Dicsértessék a Jézus Krisztus! A Mária Rádióban a pénteki hittanórát hallják, kedves hallgatóink! Jövő szeptemberben rendezzük meg itt Budapesten a Nemzetközi Eucharisztikus Kongresszust, és ennek a Teológiai Bizottsága kiadott egy dokumentumot. Ezt a dokumentumot olvasgatjuk most ezeken a hittanórákon. A bevezető gondolatok és az újszövetség alapok és a kicsit a történet felfedezése után a tridenti zsinat körüli vitákra utal egy picit a dokumentum. A Krisztus szent teste és vére ünnepének vesperás antifónája szól így: ó szentséges lakomájban, amelyben Krisztust vesszük, szenvedésének emlékét idézzük, lelkünk kegyelemmel telik el, és a jövendő dicsőség záloga nekünk adatik. Az el nem múló csodálatot szólaltatja meg ez az antifóna az Eucharisztia felé, és az Eucharisztia miben létében vonatkozóan összefoglalja a katolikus hitünket. Az Eucharisztia nem csupán kegyelmeket tartalmaz, mint a többi szentség, hanem a kegyelem forrását, Krisztust és üdvözítő művét, az üdvösség hozó áldozatot. Ezért ez jelenti a legnagyobb ajándékot. Aquinói Szent Tamás fogalmazza meg, az Eucharisztiát hosztiának nevezzük, mert Krisztust magát tartalmazza, aki üdvösséges áldozat. A tridenti zsinat nem kívánt minden átfogó teljes tárgyalást adni az Eucharisztiáról, csupán válaszolni akart a reformátorok által felvetett problémákra, és megkívánta őrizni a misztérium teljességét. Krisztus valóságos jelenlétével kapcsolatban az Eucharisztiáról a zsinat azt tanítja: a Szent Eucharisztia tiszteletre méltó szentségében a kenyér és a bor átváltoztatása után Urunk Jézus Krisztus, valóságos Isten és valóságos ember valóban, valóságosan és lényegileg van jelen a látható dolgok színe alatt. Ez az állandó és valóságos jelenlét az átlényegülés révén jön létre. A kenyér és a bor konszekrációjával végbe megy a kenyér teljes szubstanciának átváltozása Krisztus testének szubstanciájává, és a bor teljes szubstanciájának átváltozása az ő vére szubstanciájává. Ezt az átalakulást nevezte a katolikus egyház megfelelő és sajátos módon átlényegülésnek. A tridenti zsinat által alkalmazott kifejezés a transzszubstanciáció helyett az újabb korokban felmerült a transzszignifikáció, illetve a transzfinalizáció használata is. Lehet továbbiakat is felsorolni, amelyek jobban megfelelnek esetleg a modern kultúrának, hogy leírjuk ezt az egyszerre valóságos és titokzatos átalakulást. Minden esetre ezen kifejezések egyike sem hagyhatja figyelmen kívül az átlényegülés kifejezés határait és a nyelvfilozófiai korhoz kötöttségét. A szentmise áldozat jellegéről a tridenti zsinat ezt tanítja: Urunk Istenünk az utolsó vacsorán elárultatása éjszakáján, hogy egyházának szeretett jegyesének látható áldozatot hagyjon hátra, ahogyan ezt az emberi természet megkívánja, hogy azzal jelenítse meg a kereszten a ma egyszer véresen megtörténtet, és emléke világ végig fennmaradjon, és üdvös ereje mindennapos bűneink elengedésére szolgáljon. Felajánlotta az Atya Istennek saját testét és vérét a kenyér és a bor színe alatt. Tehát világos és egyértelmű, hogy nem újabb áldozatról van itt szó, hanem az egyetlen kereszt áldozatnak a megjelenítéséről. A Szentmise tehát nem újabb áldozat, mint a Krisztus egyszer és tökéletes áldozata nem lett volna hatékony és elégséges, hanem Krisztus áldozatának újra jelen valóvá tétele, aminek révén Krisztus áldozatának örök jelenébe léphetünk. Ami megismétlődik, az a szentségi cselekmény és a mi felajánlásunk lehetősége. E témák közül, amelyek alapvetően a középkori gondolkodás vonalait követik, kiemelkedik az Eucharisztiának, mint az egység jelének felfogása, amely a patrisztikus hadomány jellegzetessége, ám ezt a zsinat csupán az erkölcs perspektívájába helyezve említi. A következőképpen ez a szent zsinat atyai szeretettel arra buzdítja a híveket, hogy minden egyes keresztény legyen egy és értsen egyet az egységeme jelében, a szereteteme kötelékében, az egyetértés eme szimbólumában. Az Eucharisztiáról, ugye a tridenti zsinat előtt a reformációban ugye viták alakultak ki a valóságos jelenlétről, ugye az evangélikusok a vételt pillanatában valóságos jelenlétet vallanak, a reformátusok csak egy jelképnek látják az utolsó, az oltári szentséget, a kenyerét és a bort, amely áldást ad a számukra. Ugye ez amit elfogadunk mi katolikusok, ami az évezredes hagyomány, hogy Jézus valóságosan jelen van a kenyér és a bor színe alatt. Ugye szokták ezt említeni, hogy a keresztény ókorban ugye elvitték az oltári szentséget a szentmiséről a betegeknek, a börtönben lévőknek. Mi másért vitték volna el, mint az, hogy vallották, hogy Krisztus jelen van a kenyér és a bor színe alatt. Érdemes a második vatikáni zsinat gondolatait is tanulmányoznunk, de mielőtt ebbe belevágunk, egy kis zenét hallgassunk.
Senki rám, hova visszatérek, de hívnak az otthoni fények, elfelejteni végleg az el nem múló éjszakát, a kínzó vágy szavát. Nincs újabb állomás, megfáradt már a léptem, megcsalt sok széles út, sehová nem értem, de hallom a hangod az ében, hát gyújts reményt a sötétben, a visszatérők csillagát küld az égen át.
Folytatjuk a hittanórát itt a Mária Rádióban, az Eucharisztiáról gondolkodunk, és nézzük a második vatikáni zsinaton, hogy jelenik meg az Eucharisztia. A megújulás első lendülete a tridenti zsinat határozatai után, amelyek a rákövetkező évszázadokban a teológiai gondolkodás és a hitoktatást vezették, a liturgikus mozgalomtól származott. Ez a mozgalom, amely lelkipásztori megfontolásokkal vette kezdetét, hozzájárult többek között ahhoz is, hogy a hívek újra felfedezzék az Eucharisztiában Krisztus üdvösséget hozó művének jelenlétét, valamint a tevékeny részvétel fontosságát. Így a biblikus és patrisztikus mozgalommal karöltve előkészítették a terepet ahhoz, hogy a II. Vatikáni zsinat által elhatározott eredeti forrásainkhoz és hagyományainkhoz való visszatérés jegyében létrejöjjön az Eucharisztiával kapcsolatos tanítás új szintézise. Noha a II. Vatikáni zsinaton nem készült külön szöveg az Eucharisztiáról, Több dokumentum is említi, beszél róla, és nem csupán a liturgikus konstitúció. A II. Vatikáni zsinat szerint az euharisztia megünneplése az egész keresztény élet forrása és csúcspontja. A Lumen Gentiumban szerepel. A keresztény közösségnek alapja és szegletköve, Presbyterium Ordinis, az egyház életének a forrása, Unitatis Redingratio, az egész evangelizáció forrása és csúcsa, ez szintén a Presbyterium Ordinisban szerepel, a keresztény közösség egész életének középpontja és csúcsa, ez a Christus Dominus a püspöki szolgálatról szóló határozatban szerepel, él és növekszik állandóan az egyház, ez a Lumen Gentiumban szereplő gondolat. A megállapítás, miszerint az euharisztia az egyház életének és küldetésének forrása és csúcspontja, mélyen meggyökerezett a nyelvünkben, szinte teológiai közhelynek számít. Ennek eredete a zsinat Lumen Gentium kezdetű dogmatikus konstitúciója, így fogalma konstitúciában lelhető fel, amely a hívek egyetemes papságáról szóval így fogalmaz. A hívek, amikor részt vesznek az euharisztikus áldozatban, az egész keresztény élet forrásában és csúcspontjában, isteni áldozatot ajánlanak föl Istennek, és vele együtt önmagukat is fölajánlják. A Lumen Gentium 14. pontjának a meghatározása visszatér a Sacrum Sanctum Concilium-ban, az Ad Gentes-ben, és még több más dokumentumban is visszatér ez a meghatározás. Az euharisztia nem csupán a megkereszteltek alkotta papi nép cselekedete, hanem ez alkotja a formáját is, vagyis ez az a minta, az az anyaöl, amelyből az egyház születik. Más szavakkal ezt így fogalmazhatjuk. Az euharisztiában benne van az egyház minden lelki java, tudnélik maga Krisztus, a mi húsvéti bárányunk és élő kenyerünk. Teste a Szentlélek által élő és éltető test. Életet ad az embernek. A zsinat az euharisztiát nem csupán a kereszt áldozatával összefüggésben mutatja be, hanem kiemeli a kapcsolatát a húsvét misztériumának teljességével. Üdvözítőnk az utolsó vacsora alkalmával azon az éjszakán, amelyen elárultatott, megalapította testének és vérének euharisztikus áldozatát, hogy így a kereszt áldozatát századokon át második eljöveteléig megörökítse. Szeretett jegyesére az egyházra bízta halálának és föltámadásának emlékezetét, az irgalom szentségét, az egység jelét, a szeretet kötelékét, mint a húsvéti lakomát, amelyen Krisztust vesszük magunkhoz. Lelkünket kegyelem tölti el, a jövendő dicsőség záloga nekünk adatik. Ezért az euharisztia nem csupán egy imádság vagy egy ének, hanem a húsvét megünneplése. Nem olyan cselekmény, amelynek egyetlen célja a valóságos jelenlét létrehozása, hanem olyan liturgia, amely a húsvéti misztérium egészének teljes gazdagságát adja. A zsinat további újdonsága az ige és az euharisztia asztala közötti kapcsolat kiemelése. Az ige liturgia, ami az egyházi év szakaszaihoz kapcsolódik, az ünneplés szerves része. Krisztus ugyanis jelen van igéjében, mert ő maga szól akkor, amikor az egyházban a Szentírást olvassuk. Az euharisztia megünneplésének egy kettős szerkezetében az ige liturgiája hirdeti az üdvösség történetét, amelyet Isten visz végbe, az euharisztia liturgiája pedig ezt az történetet ünnepli és teszi jelenvalóvá annak csúcspontjában Jézus Krisztus halálában és feltámadásában, dicsőséges húsvétjában. A Szentmise első része hirdeti és megjeleníti az üdvösséget. Második része teljességében megvalósítja azt a Krisztus testében és vérében való szentségi részesedés által. Az ige a közösségben a hit megtartását jelenti, teremti meg. Ez adja meg teljes értelmét a szentségi jelek megünneplésének. Ez az egyetlen valóság a Szentlélek műve, aki az igét hatékonnyá tette, és megszentelte a kenyeret, és a bort, hogy mindkettő Krisztus testévé és vérévé váljon. Ahogy az Eucharisztia misztériumában való állandó részesülésből gyarapszik az egyház élete, úgy a lelki élet új föllendülését remélhetjük Isten örökké megmaradó szavának megnövekedett tiszteletével. A második vatikáni zsinat tehát fontos dolgokat lát meg, fedez föl benne, fontos dolgok erősödnek meg az Eucharisztiával kapcsolatban. És jó ezt egy kicsit újra és újra átgondolni, elolvasni ezeket a szavakat, amelyeket a zsinati dokumentumokban találhatunk meg, és amely magyar nyelven is nyilvánvalóan kiadásra került. És fontos azt látnunk, hogy hogyan tudunk jelen lenni annak a művében, Krisztusnak abban a művében, amelyet ránk hagyott, amelyel meg akar bennünket erősíteni. Most újra egy kis zene következik. Folytatjuk a hittanórát itt a Mária Rádióban. A második vatikáni zsinat kapcsán az a gondolat is előkerül, a zsinat tanításában megjelenik, hogy az Eucharisztia eléri az egyházi dimenziójának teljességét. Henri de Lubac fogalmaz így, az Eucharisztia építi az egyházat, és ezzel visszatér az Eucharisztiának az a felfogásához, amelyet az egyházatyák alakítottak ki. Az Eucharisztia ünneplése olyan dinamikus esemény, amelyben az egyház részesedik, az átváltoztatott kenyér és bor adományában, és maga is Krisztus testévé válik. A keresztény közösség arra kap meghívást, hogy vegye magához Krisztus testét az Eucharisztiában, és részessévé váljék testének egyházi értelemben. Az egyháznak ezt az Eucharisztiára alapozott közösségi dimenzióját elsősorban a Lumen Gentium fejtette ki. Ha átfutjuk ezt a zsinati dokumentumot, már az elején fontos kijelentéseket találunk, amelyek közvetlenül Szent Pál szavaira hivatkoznak. Az eucharisztikus kenyér egyszerre jelzi és valósítja meg a hívek egységét, akik egy testet alkotnak Krisztusban. Ugyanezt a kijelentést Lumen Gentium kicsivel később megismétli. Az eucharisztikus kenyér megtörésekor valóságosan részesedvén az Úr Jézus testéből felemeltetünk a vele való, a vele és egymással való kommunióra. Mivel egy kenyér és egy test vagyunk, mi mindannyian, akik egy kenyérből részesülünk, így valamennyien az ő testének tagjai leszünk, egyenként pedig egymásnak tagjai. Az Eucharisztia nem csupán felmutatja az egyház egységét, hanem meg is valósítja azt. Akik Krisztus testével táplálkoznak a szent áldozásban és kézzelfogható módon mutatják meg Isten népének egységét, melyet ez a fölséges szentség jól jelez és csodálatosan meg is valósít. Ezzel a témával kapcsolatban a legfontosabb kijelentést abban a részben találjuk meg, amely a püspöki szolgálatról szól. Miután legyszögezi, hogy az eucharisztikus egyháztan a részegyház új teológiai értelmezéséhez vezet, a dokumentum kijelenti a következőket. A püspök szent szolgálatához kapcsolódó bármely oltárközösség ennek a szeretetnek szimbóluma és a titokzatos test egységéjé, amely nélkül nincs üdvösség. E közösségekben jól lehet gyakran kicsinyek, szegények vagy szétszórtságban élnek, jelen van Krisztus, akinek ereje összefogja az egy, szent, katolikus és apostoli egyházat. Mert éppen a Krisztus testében való és vérében való részesedés hatása nem más, mint ahogy azzá alakuljon át, azzá alakuljunk át, amit magunkhoz veszünk. A zsinatot követő időszakban az eucharisztikus egyháztan, amely a közösséget állítja előtérbe, ismét előkerült az 1985-ös rendkívüli püspöki szinóduson, amely megfontolásai középpontjában az egyházat, mint közösséget állította. A kommunió egyháztana a zsinati dokumentumaink központi gondolata. Elsősorban az Istennel való közösségről van szó Jézus Krisztus által a Szentlélekben. Ugyanakkor a közösségben valósul meg Isten igéjében és a szentségekben. A keresztség az egyházzal való közösség ajtaja és alapja. Az eucharisztia a keresztény élet forrása és csúcspontja. Krisztus eucharisztikus testében való közösség jelenti ki és állítja elő, vagyis építi a hívek bensőséges egységét Krisztus testében, mint az, amely az egyház. Ezért jelentheti ki később Szent II. János Pál pápa, hogy az eucharisztia az egyház születésének az oka. Most ismét egy kis zenét hallgathatunk.
Jézus szól,
Jézus szól,
ma is hozzá,
ma is hozzá,
lenn az ember szívben elhamvat aláng,
elhamvat aláng,
ha eljönnél,
ha eljönnél,
ismét közé,
ismét közé,
minden vesztett álmot újra élhetnénk. Jézus szól,
Jézus szól,
ma is hozzá,
ma is hozzá,
az ember szívben elhamvat aláng, ha eljönnél,
ismét közé,
minden vesztett álmot újra élhetné.
Folytatjuk itt a hittanulát, itt a Mária Rádióban, az eucharisztiáról gondolkodunk, és hozzá lehet szólni a témához, ha valakinek van szép szentmise élménye, ha valaki megragadott valamilyen gondolat egy-egy szentmiséből, bátran ossza meg velünk, a 374 0904-es telefonszámon vagyunk, elérhetők itt a Mári Rádió élő adásában. A szentmisét ünnepelve jó egy kicsit végig gondolni, és erről még lesz szó a dokumentumban is, jó egy kicsit végig gondolni, hogy hogyan vagyunk jelen a szentmisén, hogy hogyan találunk rá a szentmisében, arra a gazdára, arra az Istenre, aki hív bennünket, és aki küld is bennünket. Ugye a szentmisében, mai szentmisében, ugye a két rész az eucharisztia liturgiája, illetve az ige liturgia, tehát fontos, hogy a kettőnek az egységét újra és újra lássuk, újra és újra meg tudjuk élni, újra és újra meg tudjuk valósítani. És ezért szeretnénk egyre jobban átélni a szentmisének a mélységét, a szentmisének a szépségét, a szentmisének a különböző titkait. Sokszor előkerül ma az a téma, hogy hát olyannak kéne lenni a szentmisének, ami érdekes, ami valamiért megragadja az embert. Persze, ugye, ha tudatosítom, hogy a szentmisére nem azért megyek, mert valami szépet vagy jót akarok hallani, hanem azért megyek, mert találkozni akarok az Istennel. És hogyha ez az Istennel való találkozás megerősödik bennem, akkor meg tudom tenni azt, hogy Jézusért merjek és tudjak áldozatot vállalni. Jézusért tudjak újra és újra lemondani egy-egy dologról, és tudjam az ő szolgálatára szentelni egyre jobban az életemet, a mindennapjaimat. Jézus tehát hív bennünket a szentmisére, az eucharisztia lakomájára. Ez a hívás az mindig ott van bennünk, amikor elindulunk a szentmisére, amikor igyekszünk időben odaérni a szentmisére, hogy ezáltal is be tudjunk kapcsolódni a liturgia végzésébe, ezáltal is megerősödjünk az Isten szeretetében. Bevezet bennünket a liturgia bűnbánat által, a nap gondolata által bevezet bennünket az Isten kegyelmébe, Isten erejébe, az Isten erőterébe bevezet bennünket a liturgia. És jó újra és újra felfedezni azokat a pontokat, azokat a helyeket, helyzeteket, lehetőségeket, ahol az Isten meg tud szólítani, ahol ha valamire szükségem van, akkor azt meg tudom osztani, el tudom mondani másokkal. Jézus sok mindenben segít és támogat bennünket, talán fölfedezhetjük talán napról napra mindazt, amiben újra és újra meg tudtunk erősödni, amiben újra és újra közel tudunk kerülni Jézus Krisztushoz és az ő szeretetéhez. Lehet tehát telefonálni az Eucharisztia témakörében a 374-0904-es telefonszámon, és el lehet mondani azokat a pozitív élményeinket, amelyek a szentmise kapcsán értek bennünket. Az Eucharisztikus kongresszusra való készület jegyében megjelent ismét egy segédanyagokkal televélévő füzet, amely hát sok helyen láttam már, de amely sok szép és értékes dolgot mutat meg a számunkra. A egyénileg és közösségileg való felkészülésünk után az a célja a harmadik évnek, hogy mutassuk meg Isten szeretetét a körülöttünk lévőknek, mutassuk meg Isten szeretetét azoknak, akik eddig nem jöttek el, mutassuk meg Isten szeretetét azoknak, akik még valamiért nem érzik, nem találják meg, nem fedezik föl életükben Istennek a szeretetét. Ennek a harmadik missziós évnek a tematikája az a Szentírásnak az olvasása, a Szentírásról való odafigyelés, és az misszióra való odafigyelés, hogy amit átéltünk, amit megerősítettünk az elmúlt hetekben, az elmúlt két évben, arról most tanúságot merjünk és tudjunk tenni abban a világban, amelyben élünk, amelyben járunk, amelyben megpróbáljuk megvalósítani mindazt, amit az Isten ránk bízott azon a helyen, ahol vagyunk. Az Eucharisztia csúcs és forrás a számunkra, tehát forrás, mert erőt ad ahhoz az úthoz, amely elvezeti őt arra a helyre, ahol amely tehát jó végig járnunk azt az utat, amin Krisztus vezet bennünket. Van egy telefonál a vonalban. Tessék, Mária Rádió.
Dicsértessék a Jézus Krisztus.
Mindörökké, amen.
Egy gondolatot szeretnék megosztani. Hogyha valaki azt ajánlaná nekem, hogy naponta egyszer egy bankban fölvehetek 100 000 forintot, de csak egyszer, és rendesen felöltözve tisztán, akkor ugye elmennék, és fölvenném. Jézus Krisztus ennél sokkal nagyobb értéket ajánl föl nekünk, naponta egyszer, tiszta lélekkel. Élek vele.
Hát ez egy nagyon jó gondolat, és egy nagyon jó kérdés. Köszönjük szépen, nyilván ugye minden hasonlat sántít, és azért tudjuk, hogy ennek a nehézségei, de ez egy nagyon fontos gondolat. Köszönjük szépen, hogy ezt megosztotta velünk, és valóban így van. Ön el tud jutni naponta a szentmisére, hadd kérdezzem ezt meg.
Igen, hosszú idő óta sikerül. Ez egy felajánlásom, és hát amíg az egészségem engedi, akkor remélem Isten segítségével.
Hát köszönjük szépen ezt a szép tanúságtételt. Valóban persze sokszor sokaknak nehéz hétköznap eljutni a Szent Misére. Hétvégén azért mindenképpen, bár azt is látszik sokszor, hogy a hétvégét sem mindenkinek könnyű valami miatt megoldani, de a Szent Misének ezt a nagyon fontos forrását, ezt érdemes újra és újra tudatosítani magunkban. Köszönjük szépen, hogy elmondta mindezt.
Dicsértessék a Jézus Krisztus.
Tehát a Szent Mise fontosságát, Szent Mise szépségét, értékét igyekezzünk meg tudatosítani és kiemelni magunkban, mert valóban egy olyan eszköz, amivel ha jól élünk, akkor újra és újra erőt ad mindannyiunk számára, akkor újra és újra megerősít bennünket a mindennapi életünkben. Újabb telefonáló van a vonalban, tessék, Mária Rádió.
Dicsérvessék a Jézus Krisztus, nagyon örülök, hogy ez a férfiú ezt mondta, amit mondott. Én csak csatlakozni tudok hozzá, 36 éve az Úr kegyelméből napi áldozó vagyok. A másik, amit én nagyon hiányolok az eukarisztikus kongresszus felkészítésében, hogy minden elhangzik a lexikális adatok, a zsinat, a másik emberhez való közeledés, egy dolog soha. Az, hogy amikor én magamhoz veszem az Urat, hogy akkor hogy viselkedjek, hogy teljes csöndet teremtsek a lelkemben, és őre figyeljek, a királyok királyára, aki könnyekre fakaszt, akit a legmélyebb alázattal kell a szívembe fogadni, akit megsemmisülve imádni kell, és nem ráontani az én problémáimat, hogy Uram, most itt vagy, most a nyakon foglak, most segíts meg. Nem erről van szó. Isten nagyon sokszor szinte mindig mást ad, mint amit kérünk, mert az Úr útjai sokkal magasabbak az emberénél. Ő az üdvösségben gondolkozik, milyen kis poros gondolataink vannak, hogy toronyórák láncostól mindent, de azonnal. Nem erről van szó. Tehát ezt hiányolom, ezt a lelkiséget, ami a misztikusoknál megvan, és hát sajnos az egyház nem fogadja el ezeket, vagy ha el is fogadja, akkor háttérbe szorítja.
Tehát köszönjük, az, igen.
Ez a lelkület,
valóban hogy, fontos.
És a szentségimádáson is nem a gitárnak kéne harsogni, hanem csendben elmélyülni, mert az Úristen a csöndben szólal meg.
Igen,
és hogyha
köszönjük
én vallom,
szépen.
És ha az egyház vallja azt, hogy megszólal az Isten, akkor ha tényleg megszólal egyes embereknek a lelkében, akkor azt nem lenne szabad elhallgatni.
Köszönjük szépen, hogy ezt elmondta, nagyon igaza van. Köszönjük szépen, hogy erre fölhívta a figyelmet. Igen, hogy a csönd, az Isten kapcsolat erről a ilyen apró dolgokról, nyilván ezt amikor apró pénzre bontjuk mi plébánosok, akkor fogunk erről többet beszélni valószínűleg. De újabb telefonáló van a vonalban. Tessék, Mária Rádió.
Dicsértessék a Jézus Krisztus. Kedves Ákos atya, létezik egy olyan lélekmentő füzet, hogy a legméltóságosabb oltári szentség és a szentek. Ebben fölolvasnék pár gondolatot Szent Hildegárdról. Rövid leszek.
2 percünk van.
Igen, sietek. Arról, hogyan kell szentáldozáshoz járulni, és a szentáldozás hatásairól. Mindenek előtt a szentáldozás megfelelő előkészületet igényel. Aki szentáldozáshoz kíván járulni, annak óvakodnia kell attól, hogy Istenhez méltatlan állapotban jelenjen meg, ezért meg kell vizsgálni a lelkiismeretét, és ha szükséges, előbb szentgyónáshoz kell járulnia. A szív tisztasága, a hit és a vágy nagysága szerint részesül a kegyelmi ajándékokban az, aki áldozik. Aki helyesen járul szentáldozáshoz, abban a szentáldozás nagy és gazdag gyümölcsöket terem. Maga a legszentebb Szent Háromság jön hozzánk. Ezért hallotta Szent Hildegárt, hogy így szólt az Isten. Aki az én kiválasztottaimnak, akik engem keresnek, egyébként a Szentlélek különféle ajándékait adom, irgalmasságom szerint, ebben a szentségben azonban teljes egészében közlöm magamat velük, mert fiam bennem van, én ő benne, a Szentlélek mi bennünk, mi ő benne, és mi az isteni természetben egyek vagyunk. A szentáldozáshoz járulókat az, hogy a Szent Háromságos Isten kegyelmi gazdagságával bennük lakik, megtisztítja fogyatékosságaiktól, és megerősíti a gonosz ellenséggel szemben. Ebből a szentségből új ösztönzés merít a hit, a remény és a szeretet erényének növekedése. Kedves Ákos atya, azt szeretném ehhez hozzáfűzni, ha megtetszik engedni még egy mondatot. Tehát ebből kiderül az is, ami valóság, hogy a Szent Háromság egymástól elválaszthatatlan. Tehát amikor áldozunk, az Atyaisten, a Fiúisten és a Szentlélek Isten is betér a lelkünkbe, a teljes Szent Háromság. Na most mi elsősorban így szoktuk meg, az Úr Jézust imádjuk, akinek a szent testét vettük magunkhoz. Igen ám, de rosszul esik ez a mennyei atyának meg a Szentléleknek, ők is ott vannak, hogy legalább egy fohászt mondjunk, hogy szeretettel üdvözöllek téged, Szent Háromság, Atyaisten, Fiúisten, Szentlélekisten, hogy ne felejtkezzünk el a másik kettőről, mert az olyan, mint a három vendéget beengednénk a lakásba, egyet üdvözlünk szeretettel, a másik kettőre még csak rá se nézünk. Szívesen, dicsértessék a Jézus Krisztus.
Igen, ez nehéz ügy, hogy most a Szent Háromság együtt vagy külön, most Jézus, akkor az, ott van a többiek is, ott van a másik kettő is, tehát ez nem könnyű ügy, de nyilván leginkább, leggyakrabban Jézushoz szólunk, Jézusra figyelünk, pedig a másik kettő szemét is újra és újra megszólíthatjuk. Kedves hallgatóink, köszönjük a megtisztelő figyelmüket, köszönjük, hogy minket választottak, hogy szeretik, támogatják, és erősítik a Mária Rádiónak a műsorát, a Mária Rádiónak a működését. Áldott szép napot kívánok! Fülöp Ákos nagytéri plébánost hallották. Dicsértessék a Jézus Krisztus!
Hitünk és életünk. Felnőtteknek szóló katekézist hallottak Fülöp Ákos atyával.
Készült a Média Tanács támogatásával a Magyar Média Mecenatúra program keretében.